Űrszakembereket képeznek a Debreceni Egyetemen. A szakirányú továbbképzési szakon a táplálkozástudomány és az egészségtudomány területén jártas szakemberek sajátíthatják el a hosszú űrutazással, illetve az exoplanétákon való tartózkodással kapcsolatos problémák kezelését. Az oktatás a Unispace program részeként szeptemberben kezdődik.
Innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakember képzés indul a Debreceni Egyetemen. Csernok László szakfelelős, a Debreceni Egyetem tudományos rektor helyettese. Mit kell tudni erről?
Magyarországon az űrkutatás, illetve az űrtechnológia fejlődése az utóbbi időben igen intenzíven elindult. Ez kapcsolódik mindazokhoz az elképzelésekhez, amit mind a NASA, mind az európai közösség megfogalmazott abból a szempontból, hogy az űr, mint egy olyan terület, ahol az emberiség még csak éppen beteszi a lábát, az elkövetkezendő évek, évtizedek komoly fejlesztése irányában fog hatni. Ennek mind technológiai, mind pedig humán oldala van. A technológia azt jelenti, amit azért már átélünk a mai napokban is, hogy egyre több űreszköz van, a GPS és a telekommunikáció mind-mind dolgozik, de az elképzelések mégiscsak abba az irányba mutatnak, hogy embereket kívánunk juttatni a Holdra, esetleg ott egy holdbázist hozunk létre, ahol permanens embertartózkodás lesz, illetve most már egyre többet beszélnek egy Mars expedícióról is. Most ezek mind-mind olyan kihívások, amelyeknek meg kell felelni. És ez a képzés az azt szolgálja, hogy a magyar társadalomban az ilyen irányban érdeklődők, illetve azok, akik ebben a szektorban dolgozni kívánnak, azok megfelelő háttérrel rendelkezzenek.
Bennem azért így érdeklődő laikusként felvetődött, hogy az űrkutatás a világ egyik legdrágább dolga. És Magyarország egy kicsi ország. Ebben hol tartunk, vagy ebben milyen szerepet játszunk?
Ez egy nagyon komplex és összetett kérdés. Azért talán a laikusok is hallották azt a kifejezést, hogy maszot. Ha nem, akkor lefordítom magyarra, magyar szatellita. Jó pár éve már annak, hogy elkészült egy olyan eszköz, amit magyarok küldtek föl az űrbe, és az űrvizsgálatával foglalkozik. De az, hogy Farkas Bertalan, az azt hiszem nem egy ismeretlen név. Tehát részt veszünk, régóta részt veszünk ebben a kérdésben, és hát bármennyire is drága ez a folyamat, már tudnilik fellőni egy szatellitát, és ott méréseket folytatni, azért a hozzá kapcsolódó és abból befolyó pénzek azért borzasztóan nagy komponensét képezik a jövedelemnek manapság. És ha másra nem gondolunk, mint arra, hogy telekommunikáció, és talán valami, amire kevesebbet gondolnak az emberek, a Föld megfigyelése a világűrből. A klímaváltozással kapcsolatos problémák mind-mind olyanok, amiknek a hatásait, kiterjedését és miatta bekövetkező változásokat az űrből sokkal jobban lehet látni. És van valami, ami most már egyre jobban mozgatja a ipar fantáziáját, az az űrbányászat. Nagyon sok olyan dolog van a környezetünkben, bár most tágabb értelemben vett környezetet értek ez alatt, mozgó objektumokon, amikre a Földön nagyon nagy szükség van. És egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy lassan eljutunk oda, hogy talán olcsóbb lesz ott kibányászni és lehozni, mint a Földön megtalálni a még meglévő készleteket.
Tehát ez amúgy is aktuális kérdés, tehát vannak energiahordozók a Holdon?
Ha nem is energiahordozók, de speciális olyan fémek, illetve anyagok, amelyek manapság egyre inkább kellenek.
Mondjuk el akkor a szakmai hátterét ennek az egész képzésnek, kik vesznek részt benne, és a Debreceni Egyetem mit tesz hozzá?
Az előzőekből kiderült, hogy ez a fajta probléma egy nagyon összetett. Vannak az űrrel kapcsolatos olyan kérdések, amelyek természettudományok körébe, és vannak olyan képzések, amik inkább az emberrel kapcsolatos képzések köré tartoznak. És ennek megfelelően a magyarországi űrstratégiához kapcsolódóan alakult egy 17 egyetemből álló konzorcium, Unispace néven, amelyik azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan képzést valósítson meg, amely erre a szektorra, és a teljes vertikumát értem ez alatt, és ez mindjárt kiderül, hogy mi mindent akar, képezzen szakembereket, ha úgy tetszik, űrszakembereket. Ennek megfelelően 4 szakirány indul, ez egy szakirányú továbbképzés formájában valósul meg. Lesz egy társadalomtudományi, egy természettudományi, egy műszaki tudományi és egy élő természettudományi irányultságú szakirány. A társadalomtudományi szakirányt azt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem koordinálja, és ő egyébként a konzorcium vezetője is. Itt ilyenekre kell gondolni, hogy űrjog, az előbb emlegetett, milyen jogok vannak a bányászatban, meg mindenféle ilyen kérdések. Lesz egy élettelen természettudományi szakirány, ami azzal foglalkozik, amit úgy mondanék, hogy mi van az űrben. És ott mi történik, és miért történik. Nap hogyan működik, és így tovább. Az élettelen természettudományt az ELTE koordinálja. Lesz egy műszaki irány, amelyik az űreszközökkel foglalkozik, milyenek ezek, mik ezek, milyen problémái lehetnek az űreszközöknek. Eddig nem emlegettem, de azt hiszem ez is talán benne van a köztudatban, hogy egy napkitörés az megváltoztathatja a szatellitek működését, és ez a GPS-be és sok mindenbe belekavarhat. A sugárzás hat ezekre az eszközökre, és így tovább. És végül, de nem utolsó sorban a Debreceni Egyetem által koordinált, az ön által is emlegetett, vagy megemlített szakirány, az űrhajóssal kíván foglalkozni. Tehát mind azokkal a kérdésekkel, amik egy személyt, és most én hagy használjam az űrhajós kifejezést, de azért már lehet arról olvasni, hogy turisták mennek föl az űrbe. Tehát őket nem biztos, hogy űrhajósnak nevezné a köznyelv, de én hagy használjam ezt a kifejezést, hogy űrhajós, és ebbe mindenkit beleértek, aki az űrbe föl fog menni. Milyen változások következnek be azáltal, hogy ő az űrben tartózkodik, és milyen következményei lesznek annak, hogyha esetleg hosszú távon és a Földtől nagyon nagy távolságokra kell elmenjen.
Igen, hát azt én is döbbenten olvastam, hogy a fizikai állapotunkban milyen változásokat eredményez, mondjuk egy több hetes űrben tartózkodás, igaz?
Igen, tehát nem gondolunk bele igazán, mert természetesnek vesszük, de a Földön történő tartózkodásunknak van egy nagyon egyszerű következménye, nevezetesen az, hogy egy fizikai kifejezéssel élve egy G gravitációs környezetben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a testünkre folyamatosan hat a Föld vonzó ereje, vagyis súlyunk van. Ez azt jelenti, hogy az izmainknak meg kell tartani a törzsünket. Ha nem lennének ezek az izmaink, akkor összeesnénk, a fejünk előre billenne, stb. De a szervezetünkben keringő vér is olyan, hogy arra is hat a gravitáció, és ezért a lábunkba hajlamos jobban összegyűlni. Azok a betegek, akik a visszérrel találkoznak, azok tudják, hogy ez mekkora problémát jelent. Na most mind ezek az űrben nincsenek. Tehát az űrben, a Földtől távol egy mikrogravitációs környezet van, a testünkre nem hat a súly, nincs súlya, ezért szoktuk azt mondani, hogy súlytalanság van. Ennek aztán az lesz a következménye, hogy az izmainkat nem használjuk, a vérünk átrendeződik, és hogyha a csontvázrendszerünknek nem kell bennünket tartani, a csontjaink is ritkulnak, és ezek olyan változásokat eredményeznek, amik bizony a hosszú távú űrutazás, ahogy ön is mondta, néhány hetes űrutazás után is már megjelennek. Ha pedig az űrben való tartózkodás még hosszabb, tehát hónapokat értek ez alatt, akkor a Földre visszatérő űrhajósnak bizony nagyon komoly egészségügyi ellátásra van szüksége. Na most, ha az űrhajós a Földre tér vissza, akkor természetesen itt egy megfelelő kórházi és egyéb ellátás várja. De hogyha mi most tényleg komolyan vesszük azt, hogy el akarunk küldeni űrhajósokat a Marsra, és ez az űrutazás jelen technikai ismereteink és rendelkezésre álló eszközeink miatt úgy nagyjából 3/4 évig is el fog tartani, míg odaér az űrhajó, azt fogja jelenteni, hogy a Marsra leszálló űrhajós, hogyha csak nem csinálunk valamit, akkor persze ott egy orvosi stáb kellene, hogy várja, mert visszatér a gravitációs környezetbe. Na most nem várhatjuk, hogy ott orvosi stáb legyen, ugye ez elég világos, tehát nekünk meg kell találni azokat a módszereket és módozatokat, behatásokat, gyógyszereket, stb., amik képessé teszik az űrhajóst arra, hogy ez alatt a hosszú űrutazás alatt ezeket a problémákat ne élje át, és tudjon dolgozni ott, amikor megérkezik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben már hallhattak arról, hogy innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakemberképzés indul a Debreceni Egyetemen szeptembertől. Szóltunk az oktatási program emberi egészséget érintő részéről, most egy másik fontos területtel, a táplálkozással folytatjuk beszélgetésünket Csernok László szakfelelőssel, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesével.
Manapság az űrhajósok alapvetően a Földtől nem túl távoli, úgynevezett nemzetközi űrállomáson tartózkodnak. Ide rendszeresen küldenek nekik utánpótlást. Már tudnélik például élelmiszert. És hogyha elindul egy holdbázis, vagy egy marsi űrutazás, oda nem lehet rendszeresen utána küldözgetni az ennivalót. És annyi ennivalót meg nem tud magával vinni az űrhajó, hogy egy évig vagy kettőig táplálja az űrhajósokat. Vagyis meg kell oldani azt az egyszerűnek látszó, de valójában nagyon bonyolult kérdést, hogy hogyan lehet egy űrhajón, vagyis hát a Földtől távol, annyi élelmiszert előállítani, ami elegendő az űrhajósok táplálására. Ezért van az, hogy ez a szakirány, amivel mi foglalkozunk, nem csak űregészség tudománnyal, tehát az űrhajós egészségével, hanem táplálkozás tudománnyal is foglalkozik, vagyis azzal a kérdéssel, hogy mit tegyen, és hogyan állítsuk elő neki azt az élelmiszert, amit meg fog ő enni.
Kik jelentkezhetnek erre a szakra?
Szeretettel várunk bárki olyan személyt, aki valamilyen élettudományi területen mesterképzést már végzett, tehát a teljesség igénye nélkül orvosoktól kezdve fogorvosokon át, gyógyszerészekig, agrárszakemberekig, táplálkozástudományi szakemberekig, biológusokig, bárki, aki rendelkezik egy rövid, de dokumentálható szakirányú tevékenységgel, tehát dolgozott ilyen területen. Ugyanis a képzés során fókuszáltan olyan ismereteket fog megkapni, ami gyakorlati tudást fog adni neki arról, hogy hogyan lehet például azt a nem kívánatos, de azért előforduló esetet kezelni, hogy a űrutazás során az orvos betegszik meg, és a földi személyzetnek távgyógyítania kell. Hogyan lehet azt az esetet kezelni? Az űrben a sugárzás hatására a gyógyszerek is másképp avulnak el, tehát a szavatosságuk is másképp alakul. Hogyan tud esetleg ő ott fönt gyógyszert előállítani? Hogyan tud élelmiszert előállítani? És akkor, hogy egy kicsit megtekerjem a gondolatmenetet, azért azt is hagyd tegyem már hozzá, hogy az, amit mi oktatni akarunk, annak nem csak az űrben van szerepe.
Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy ezt a tudást, amit itt kapnak a képzés során, hogyan hasznosíthatják mondjuk földi körülmények között?
Ez egy nagyon fontos aspektus, mert azért, bár én nekem hivatalból bíznom kell abban, hogy itt ezek az űrprogramok elindulnak, azért mi úgy gondoljuk, hogy nem csak azokat a jelentkezőket várjuk, akik kifejezetten az űrben képzelik el a tudásuk hasznosítását. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, folytatva az előző gondolatmenetet a táplálkozásról. Manapság elég gyakori és elterjedt a vega, illetve a vegán táplálkozás. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás a táplálkozáshoz azért nem fog csökkenni az elkövetkezendő időszakban. Ugyanakkor bármennyire is elfogadom azt, hogy ez a fajta gondolkodás benne él az emberiségben, én, mint élettanász, mindenképpen azt kell mondjam, hogy az állati fehérjéhez való hozzájutás az azért fontos része kellene, hogy legyen a táplálkozásunknak. Megértve a vega, illetve vegán gondolkodást, felmerül az az egyszerű kérdés, hogy tudunk-e úgy állati fehérjét előállítani, hogy nem használunk hozzá olyan állatot, amit le kell ölni, és belőle húst előállítani. Ez első pillanatra furcsának tűnik, de ma már ezen is dolgozunk, és ez is része a képzésünknek. Vagyis úgy előállítani növényi alapú aminósavakból, hogy használjam ezt a szakkifejezést, állati fehérjét, hogy ezt egy zárdobozban tesszük. és ezt meg lehet csinálni, és úgy gondoljuk, hogy ez része kell legyen az űrhajós táplálásának, és hogyha ez része az űrhajós táplálásának, akkor ezt nekünk tanítani kell, és hogyha ezt valaki megismeri, akkor itt a Földön is tudja azt a kérdést kezelni, hogy állati fehérjéből előállított hamburgert, tehát nem szója, ami úgy néz ki, mint egy sült hús, hanem ténylegesen hús, de nem volt közben állat.
Hogyan zajlik majd maga a képzés? Ez online képzés lesz? Lesz egy gyakorlati része?
A képzés alapvetően online. És az, hogy ez miért alapvetően online, erre hadd mondjam azt, hogy ugyan a képzés idén szeptembertől magyar nyelven indul, de az akkreditáció és az egész gondolkodás az a képzés angol nyelven történő elindítását is célul tűzte ki és valósította meg. Úgyhogy valószínűleg egy év múlva már angol nyelven is lesz, nem feltétlenül a magyar beiskolázandóknak, hanem nagyon nagy az érdeklődés a képzés iránt külföldről, különösen érthető okokból a NASA és az ESA, tehát az Európai Space Agency részéről. Egyébként mind a NASA-val, mind az ESA-val ilyen irányú tárgyalások már folynak, sőt a NASA már azt is jelezte, hogy nem csak beiskolázandókat, hanem oktatókat is szívesen küldene. Tehát eleve arra készülünk, hogy egy nagyon széles beiskolázandó populációval van dolgunk, nem csak az ország területén, hanem majd a, ha úgy tetszik, az egész világban. És akkor ez érthetővé teszi azt, hogy miért mondtam azt, hogy az egész képzés praktikusan online formában valósul meg, ami azt jelenti, hogy a legtöbb óra az egyszerűen az interneten keresztül lesz meghallgatható. Ez a Debreceni Egyetem vonatkozásában azt jelenti, hogy a beiratkozott hallgatók a Debreceni Egyetem úgynevezett e-learning rendszerében tudják fölvenni a kurzusokat, oda az interneten bejelentkeznek, és meghallgatják az előadást, illetve megnézhetik az oda föltöltött anyagokat. A képzés az mindig pénteken és szombaton van, péntek délután és szombat praktikusan egész nap, 12 hét, 3 szemeszter. Annyi azért szeretnék hozzátenni, hogy azért valamennyi gyakorlat is lesz a dologban, az első fél évben egyáltalán nem, a második és a harmadik fél évben kerül sor egy-egy nap gyakorlatra. Nevezetesen lesz egy gyakorlat, ami az űrgyógyszerészettel kapcsolatos, tehát ténylegesen hogyan kell esetleg előállítani egy olyan valamit, amit egy űrhajósnak be kell vennie. Egy távorvoslás, hogy megismerjék azokat a műszereket, amikkel ő kommunikálni tud, illetve gyógyítani tud innen a Földről, fent az űrhajóban, vagy akárhol. Ezek a Semmelweis Egyetemen kerülnek majd lebonyolításra. Egy-egy nap formájában, illetve lesz egy nap a Kecskeméti repülőbázison, ahol azt fogják megtanulni a leendő diákok, hogy milyen fizikai, pszichológiai és egyéb dolgoknak kell megfelelni azoknak, akikből űrhajós lesz.
Pszichológiai dolgokról már nem is beszéltünk, mert így is elszaladt az időnk. Még egy dolog, akik itt végeznek, itt szereznek ilyen irányú képzést mondjuk Magyarországon, milyen területen helyezkedhetnek majd el ön szerint?
A Külgazdaság és Külügyminisztérium előzetes elképzelései szerint azok a személyek, akik Magyarországot bármilyen formában külföldön képviselik, már ami az űr dolgot illeti, azoknak ilyen képzettséggel rendelkezniük kell. De most már egyre több olyan cég van, akik az űriparban is tevékenyek, és ott is elvárás lesz, hogy rendelkezzen valaki olyan képzettséggel, ami az űrszakember kalap alá tartozik, hogy ő ténylegesen olyan dolgot tud előállítani, ami megfelel az elvárásoknak az űrbe küldött eszközök, az űrben lévő űrhajósok vonatkozásában táplálás és minden aspektusa.
Innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakemberképzés indul szeptembertől a Debreceni Egyetemen. Erről beszélgettünk Csernok László szakfelelőssel, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesével.